Café, és benne még mindig a kávézó a világ végén, vendégem még mindig Bojár Iván András, akivel a 100 millió, hát lehet, legyen 100 millió
legyen
fa,
100 millió fa,
igen, ez a wishful thinking, tehát 10 millió fa szervezet kapcsán beszélgettünk környezetvédelemről, meg mindenről, mert hogy ez mindenre kihat. És itt kell megkérdezzem azt, hogy szuper jó a civil szervezkedés, de hogy nem érzed-e azt, hogy egy picit ezzel az van, hogy egy olyan munkát végeznek el a civilek, ami valójában az állam feladata lenne. Tehát ez nem csak a faültetésről beszélek, hanem mondjuk a szemétszedésről, hogy hát oké, az emberek nyugodtan szemeteljenek, majd időközönként jön egy pár hülye civil, aki majd ezt összeszedi, ahelyett, hogy mondjuk az lenne, hogy mondjuk megpróbálnánk megértetni az emberek, hogy nem biztos, hogy az út szélére kell dobni azt a szemetet, hanem vigye el egy szeméttelepre. Tehát, hogy így egy picit kivesszük ezt, hogy hát akkor majd a civilek úgyis megoldják.
A civilek nem oldják meg, a civilek rengeteg mindent megoldanak, és nagyon sokat csinálnak, nem csak a 10 millió fa, de valóban például vannak, mit tudom én, a petkupások, akik a tiszai szennyezésen dolgoznak. Az államnak van ebben feladata és felelőssége is. Tehát szerintem az, hogy például nincsen környezetvédelmi minisztérium, az abszurdja. Nonsense. Hát ilyen nincs. Nem lehet 2013-ban. De nincs olyan, hogy ez nem agrárkérdés. Tehát mindegy, szóval tényleg szakmailag is teljesen magyarázhatatlan. Van feladata az államnak, de nem az, hogy megcsinálja helyettünk, az állampolgárok helyett, hanem egyfajta kooperációban meg kell találni az állam szerepét is, hogy hogyan biztosít mondjuk erőforrásokat a civileknek. Az, hogy a civil csinálja, azt nagyon fontosnak tartom. Tehát a civil létezés az nem annyi, hogy hazamegyek, becsukom magam mögött az ajtót, lerúgom a cipőmet, és földobom a lábam az asztalra, nézem a tévét. Nem ez a civilség. Az a civilség, hogy tudattal, körkörös figyelemmel rendelkező, aktív ember vagyok, csinálom a mindennapi semmit mondó dolgaimat is, vagy jelentős dolgomat, teljesen mindegy bizonyos szempontból. De a szabadidőm egy részében igenis a közösség javára teszek dolgokat. Hogy ezt most egy egyházi közösségben csinálom, vagy egy sportklubban, vagy egy civil szervezetben, vagy valami. Azt majdnem azt mondom, hogy mindegy, de legyen az emberi energiából valamennyi, amennyi a köz javára megy vissza. Ez szerintem rendkívül fontos. Sőt, az igazi értéket valahogy szerintem sokan itt is találják meg, mert a karrierjük elsodorja valahova, ahol szépen kecsölnek, csinálják, teljesítenek, eredményeket mutatnak föl, stb. De érzik, ha más nem egy idő után, egy pár év után, amikor kiégnek, hogy ennek van valami önelvűsége, nem mutat túl önmagán a dolog. És azért szoktak választani civil feladatokat, amikor segítenek valakiknek, időseknek, rászorulóknak, hajléktalanoknak, beteg embereknek, vagy pedig éppen a beteg természetnek, és akkor kapcsolódnak be a civil tevékenységbe. Itt az állam egy pártoló, megerősítő, és bizonyos esetekben finanszírozó szerepet vállalhat föl, de nem irányítót. Abban a pillanatban, hogy egy államapparátus veszik kézbe a dolgot, meghalt. Vége van.
És mit lehet az ellen tenni, vagy kell-e egyáltalán az ellen tenni, hogy gyakran ez a kérdéskör átpolitizálódik? Tehát, hogy le kell-e választani a politikát a környezetvédelemről? Láttuk például, ugye mondok egy példát, ugye amikor elkezdtünk tiltakozni az erdő, a tűzifa rendelet ellen, akkor azért rögtön rárepült több politikai irányzat is erre, mert ezt jó kis politikai tőkét lehet ebből kovácsolni. Ami akár lehet jó is, mert hogyha most valaki politikai tőkét kovácsol valamiből, de közben történik valami, ám legyen, de másrésztről meg ugye megvan az a veszélye, hogy akkor, amikor van egy ügy, akkor azt lehet mondani, hát ez csak egy politikai célzatból, ugye, mint ahogy ránk húzták, hogy hát itt mi csak szeretnénk így az államapparátust támadni, miközben hát itt szó sem volt, bárki ült volna, ülne ott fönt és hozná ezt a rendeletet, ugyanúgy tiltakoznánk.
Igen, sokat gondolkozom, hogy vajon miért jó ott bent lenni, és miért jó ezt csinálni, csak valami fajta a mámorító érzést tudom felhozni, tehát hogy valahogy a hatalom gyakorlása, hatalom közeliség az egy delejező érzés lehet, mert értelme nincs neki. Jó, nyilván le lehet húzni rettenetes pénzeket, milliárdossá lehet válni, meg mit tudom, micsoda, bár nem hiszem, hogy, lehet, hogy kétszer-háromszor tudnak vacsorázni egy nap, meg három Armani öltönyt tud fölvenni egyszerre. Tehát a vagyonnak is tökre megvannak a határai. legyen vagyonos, élvezze ki, stb., de egy adott ponton túl én nem látom, hogy... Tehát az megint egyfajta pszichikai kényszer állapot, amikor valaki a szükségesnél is még sokszorosan többet akar, és ezzel ő mondjuk... nem tudom, hatni akar a világra?
Vagy szerintem azért benne van, látta. Tehát azért csak adjuk meg az elő jogot valakinek, hogy lehet, hogy az van, hogy ő azért kezdte ezt el, mert szeretne jobbítani a világon, csak aztán belekerül ez a politika, ez egy ilyen játszma, amiben még hogyha jó indulattal kerülsz bele, szerintem akkor is nagyon nehéz, mert hogy akkor utána jó, akkor ennek kell ügyeni, arra kell ügyeni, tehát egy ilyen szövevényes valami, és aztán egy időt után azon kapod magad, hogy téged is behálózott ez az egész dolog, és már el is felejtetted, hogy annak idején miért kezdted el ezt az egészet, tehát hogy nem biztos, hogy mindenki, aki politikus, az egyszerűen csak azért megy oda, mert hogy jól meg akarja szedni magát, aztán közben igen,
véletlenül
lehet, hogy...
az lesz. Véletlen milliárdos lesz, maga sem akarta.
Igen. Vagy kihullik a rendszerből.
Igen. Hát például magamról elmondhatom, mert én is voltam politikában 5 évig, és nem lettem milliárdos, sőt, még milliómos sem. Tehát, hogy persze, valószínűleg az van, hogy nem éreztem rá ennek a hatalom gyakorlásnak az ízére, nem élveztem, nekem ez nem tetszett, és főleg azért nem, mert érdemben nagyon nehéz ott eredményeket felmutatni. Ami a nagy politikát illeti engem, például azok képesztenek el, hogy van egy pokoli ellenségünk, ugye saját magunk, az emberi működés és az emberi társadalmi működés és gazdasági és energiafalú működés, és hát ebből következően itt van a klímaválság, ami nem lesz, hanem tökre benne vagyunk már, itt van, már elhagytuk a 1,5 fokot, ami egy lélektani határ volt, sőt, nem lélektani, hanem egy olyan határ volt, ami után az emberiség már nem biztos, hogy kézben tudja tartani az ökológiai folyamatokat, trappolunk a 2 fok felé, tehát van igazi ellenség, ehhez képest műellenségekkel van teleplakátolva az ország, vicces, és tényleg benyalják az emberek, és az, ami meg valóban történik, azt meg nem látják. Tehát nem lát ki az ablakon. Vagy ha kinéz az ablakon, nem a lényeget látja, hanem a nem tudom én mit. Ezt nem tudom fölfogni.
Hát ez megint ez, hogy sokkal egyszerűbb egy ilyen ellenségképet fölépíteni, arra válaszokat adni, mint van egy baromi komplex, nagyon nehezen kezelhető probléma, amire nem is nagyon tud jó válaszokat adni, vagy nagyon-nagyon hosszú távon elhúzott dolgot. Tehát sokkal egyszerűbb egy politikai rendszernek azt mondani, hogy figyelj, ezekre fókuszáljunk, ezt meghagyjuk, mert és akkor itt mondjuk az egészségügy, vagy a cigány kérdés, ezek mind olyan dolgok, amiket így nem szeret egyik politikai, vagy eddig akármilyen kormányzat volt hatalman, ezeket a dolgokat nem nagyon szerette piszkálni, mert nagyon nehezen megoldható. Tehát a politika nem szereti a nehezen megoldható problémákat.
De közben meg szerintem nem erről van szó, hanem hogy nagyon másfajta emberek, más a gondolkodásuk. Tehát, hogy például az, hogy a Tisza és a Duna folyamszabályozása következtében kiszáradt fél országnyi területre a vizeket visszatereljük, hatalmas építési igényekkel jár. Tehát a tök fölösleges stadionok helyett, hogyha egy csatornarendszer épül, én tudom, aki szereti a focit, meg imádja, hogyha van egy gól, meg egyébként, oké, ennek teljesen mindegy, de abban belehallunk, hogy nem a lényegre figyeltünk, és nem arra építettünk, ott is van építés. És ott is lehet ügyesnek lenni. Ott is megvan az a 15-20%, ami kacagva kijön a beruházás végén, úgyhogy senki nem látja, hogy hova lesz ez a pénz, vagy több. Tehát, hogy de akkor legalább a lényegre fókuszáló tevékenység zajlik, és nem pedig egy pseudo tevékenység, egy pseudo harc és pseudo küzdelmeknek stadionjait építjük föl, hanem egy valódi küzdelem önmagunkért a természettel együttműködésben, a klímaválsággal szemben. Vagy az agrárium is, igen. Én úgy érzem, hát nem biztos, hogy jól látom, de te itt a jövő kutatással is foglalkozol, hogy azért ezt az rendszert, amiben most vagyunk, nagyon fenntartani nem lehet, és akkor eljön majd a pillanat, amikor lezárják a strádákat, nem lehet majd óriási kamionokkal rohangálni a világba, nem lesz értelme, a szállítmányozás egy jelentős hányada bedől, mert egyszerűen nem lesz majd szabad argentin borokat forgalmazni Magyarországon, és nem fogunk tengeri halakat tenni, mert itt nincs tenger, hanem helyben kell majd valószínűleg megtermelnünk a dolgokat. 10 millió ember számára régen is meg lehetett termelni. Megéltek az emberek. Eztán is meg lehetne majd termelni, de már most el kéne kezdeni gondolkozni ezen, hogy ez hogy mivel jár. Hogyha jönnek a rendkívül agresszív, változékony idők, amikor eltűnnek az évszakok, amikor egy napon belül lesz hózápor és 24 fok egyszerre, akkor ott hogyan fogunk tudni termelni? Hát ezen el kell kezdeni módszeresen, nagy üzemileg gondolkozni, hogy milyen fasor rendszereket kell kialakítani, amelyeknek a szélvédett közeiben lehet mondjuk búzatermesztést, vagy más gabonaféléket ültetni, nem, vagy vetni, nem nagy táblás rendszerben, hanem helyi igényeket kiszolgálandó. Tehát egyszer föltördelni azt, ami van, ehhez az egész vagyoni szerkezetet, vagy tulajdonosi szerkezetet is újra gondolni. Ugye, mert most ki lett szórva a haveri ügyvédeknek 100 hektárok, miközben a falu végén élő kisgazdák meg remélték, hogy majd kapnak földet, a nagypapájuk egykor volt földjét, visszakapják. Tehát, hogyha ezeket a helyi érdekeket, helyi igényeket és a tulajdoni szerkezetet valahogy közelíteni lehetne egymáshoz, akkor lehet, hogy nem mindenki lenne gazdag, de úgyse lesz jachtozás, meg fog szűnni, mert egyszerűen nem fenntartható. Persze vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy ne, a világ, az ember az olyan, amilyen, mindig lesznek szegények, és mindig lesznek extra gazdagok, mindig lesznek kiváltságosok. Én ebbe a vitába nem akarok belemenni, egyszerűen csak azt gondolom, hogy akkor, amikor bedől a víz az árvíz során, akkor az nem kérdezi meg, hogy kinek mennyie van, viszi, amit lát. Nem nagyon lehet ezt megúszni, nincsenek. Nem lehet elszökni a Marsra, nem lehet elszökni egy magánszigetre. Ebbe a sajnos süllyedő hajóban mindannyian együtt ülünk.
Igen, csak én attól félek, hogy pont emiatt pont egy csomó embernél a visszájára vált ez a dolog, mert azt mondja, hogy hát igen, ez a hajó már elment, akkor legalább, nem tudom, azt a 15 évemet, akkor azt kimaxolom, akkor addig annyit jaktozok, amennyi csak lehet, annyi szivar szívok el, amennyi csak lehet, és akkor most megtudom. Tehát ezért nagyon, nagyon kétélű fegyver ez a fajta a negatív kommunikáció.
Igen, ebben igazad van.
Mert ezt váltja ki az emberek, hogy hát akkor ha a hajó elment, akkor most már úgyis mindegy.
Akinek van gyerek, az nem tudja ezt mondani szerintem. Tehát, hogy minden családban vannak azért ifjak, és vannak jövő nemzedékek, még ha csak nagybácsi vagy nagynéni az illető, akkor is azért érzékeli azt, hogy ott a környezetében van valaki, egy drága gyermek, aki éppen cseperedik, és valami szebb jövőre vár. De valóban így van, tehát ez is egy hozzáállás lehet, hogy jó, hát akkor úgyis vége van, húzassuk még egy kicsit a zenekarral a süllyedő hajón.
Én tehát nem tudom, a Boskor mondta valamelyik reggelben, ő most már neki már csak nem tudom, hát pár évtizede van max, ő addig szivarozni akar, amit értek, de hát azért pont mondjuk egyébként az ő pozíciójában szerintem meg lenne az a felelőssége, hogy ő mondjuk ilyen kijelentés, igen, ne tegyen meg, neki is van egyébként gyereke.
Igen.
Úgyhogy igen, ez így nagyon, 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 nagyon nehéz dolog ez, de igen, én is egyet értek, hogy előbb-utóbb ezzel ez így szembe kell nézni. És egyébként azt is látom, hogy van is, tehát hogy azért nagyon sok minden változik, tehát azt is nézni kell, hogy nyilván a negatívra vagyunk hajlamosak koncentrálni, miközben egyébként nagyon sok ember, például te is, meg a 10 millió fában dolgozó emberek százai, ezrei azért nagyon sok mindenki tesz és próbál tenni, és nagyon sok tényleg még a politikában is vannak, csak hát igen, ez egy óriási nagy teherhajó, ami több száz éve megy egy irányba teljes gőzzel, és nem tudjuk behúzni a kéziféket, tehát itt ilyen minimális pályakorrekciókat lehet így végrehajtani, csak nem biztos, hogy
eredmény lesz. Szerintem megúszhatatlan lesz a kézifék berántás. Nekem meglepett, hogy a glasgowi klímacsúcsra nem úgy jött haza a magyar delegáció, hogy akkor holnaptól kezdve másképp kell élnünk. Úgy, ahogy mondjuk a pandémia idején bejelentették, hogy kész, róló le, tök másképp kell csinálni. Szívás mindenkinek, borzalmas, idegileg, pszichikailag megterhelő, stb. De ez egy adekvát válasz volt. Most egy adekvát választ lehetett volna mondani, de úgy tűnik, hogy nem csak a mi, hanem a világ összes politikusa be volt rezelve, hogy egy valódi érdemi javítást vagy javulást lépjen meg. Szóval ott volt egy lehetőség, de nem lehet majd elhalasztani, tehát ez meg fog történni. Van egy apró dolog, amit szeretnénk mondani, hogy ne csak negatívumok legyenek, mert...
Hajrá, Joli néni!
Igen, szóval, hogy azért az, hogy például bevezetődött ez az ESG, meg a GDPRC, és egyéb ilyen kódszavakkal ellátott követelményrendszer, amit az Európai Unió fogalmaz meg az Európában lévő vállalatok felé, következésképpen hozzányúl a profithoz. Tehát egyszerűen az van, hogy az abból a haszonból, ami a közös környezeti erőforrásból kivont rész, hiszen az maga a profit, ebből visszaadjanak a vállalatok. Ezt most már nagyon erősen nyomják. Van egy 3 milliárd fára faültetésére vonatkozó terve az Európai Uniónak, és ezt elkezdik csinálni, illetve nem zajlik tulajdonképpen ez a munka. És szerintem ez csak a kezdet, mert csak Magyarországon 2 milliárd fát kéne ültetni, egyszer majd, minél előbb, és akkor a 3 milliárd európai fa az tulajdonképpen még semmi, gondoljunk csak arra, hogy Spanyolország milyen drámai sebességgel szaharásodik el, és hogy azért vannak lépések, tehát hogyha szerintem egyébként ezek a lépések fel is fognak gyorsulni. Tehát maga a gondolat iránya az már egy trackre ráállt, és ott lesz egy felgyorsulás.
Én tehát bármennyire fájdalmasak az olyan nyarak, mint amilyen a tavalyi volt, azért van rá szükség, hogy tényleg a legkonokabb emberek is fel eszmélyenek, hogy ez nem mehet így tovább. Egyébként úgy tudom, hogy azért a Magyarországon is azért az agrárium környékén is azután a nyár után kezdtek el maguk a gazdák is fejlőzni. Hát ez tényleg nem fog így menni, persze. Tehát nem fogunk tudni kukoricát termeszteni a dőt, hanem itt nagyon drasztikus változtatásokat kell meghozni.
És sokan el tudtak jutni oda is, hogy azok a fajta eddig megkérdőjelezhetetlennek gondolt agrártechnológiák, hogy talán valahogy a biodiverzitás felé lépni kell. Tehát igen. Agyon lehet vegyszerezni a tájat, de lehet, hogy annak van egyfajta korlát. Lehet, hogy ezt az évet megúszom vele, de a következő 20-at meg elcseszem. Tehát, hogy ott azért már...
Igen. Hát meg a talaj megújítás, tehát hogy igen. Az is, hogy nem biztos, hogy a talajt is szét kéne gányolni, mert egyre rosszabb minőségű lesz, az élelmünk is egyre rosszabb minőségű lesz, tehát hogy igen, ez most már azért, hogy talán a legkonokabb fejekhez is eljutott. Beszélgettünk már erről is vendégekkel, hogy itt viszont az a baj, hogy egy nagyon komoly generációváltás kellene az agráriumban, ami nagyon lassan megy végbe, mert valaki 30-40 éve van egy bevett gyakorlat, az már nagyon nehezen tud ezen változtatni. Igen. De az új generáció talán fog tudni. De még egy picit így, mert lassan le fog ketyegni sajnos az időnk, hogy még egy kicsit kanyarodjunk vissza a 10 millió fához, hogy milyen terveitek vannak, gondolom, hogy tele vagytok tervekkel, mik a közel és távoli jövőre a terveitek.
Hát egyrészt most így letörlöm a izzadságot a homlokomról, mert rengeteget ültetünk már most, hát az idei év még
most
tele van.
A szezon.
Igen. Budapesten is több miavakkierdet ültetünk, meg fasort, meg szóval sok ültetésünk lesz, és az ország különböző pontjain is Nyíregyházától Győrig, Bajától Kaposvárig egy csomó helyen ültetünk. Hát a hosszú távú tervünk az erdősítés. Tehát ahhoz, hogy igazán hatékonyan, eddig ugye ezt a több mint 300 ezer fát zömmel belterületen ültettük el, ahol marha nehéz ültetni, mert közműtérképeket kell bogarászni, hol kit sértünk meg, hol nem, engedélyt kell kérnünk. Tehát az előkészítés is rendkívül nehézkes ennek a munkának. Viszont az erdőtelepítés az egy másik dolog, ott nagyon szaporán lehet haladni, sokat tudunk ültetni, és a hatékonyság és az ökológiai haszna is hát nagyságrendekkel nagyobb. Más természetesen, hiszen aki majd a városban ennek a pár százezer fának az áldásait megéli, annak meg pont nagyon jó lesz, hogy itt vannak ezek a fák.
Igen, a városok nagyon fontosak, mert az összes kutatás azt jelzi előre, hogy egyre több ember fog városokban élni, tehát iszonyatosan fontos lesz, hogy a városok ökológikus módon legyenek összerakva, ami egyébként az, vagy egy városban egyébként talán kicsit egyszerűbb is megoldani a dolgot, hogyha tényleg van rá szándék. Tehát, hogy igen, más nem tudunk csinálni, mint hogy abban bízunk, hogy igen, valahogy ez sikerül, valahol így egy kicsit lelassítani. Tehát a pofon szerintem elkerülhetetlen, csak kérdés, hogy föl tudunk állni belőle, vagy sem.
Igen. Szerintem az ember föl fog állni, legfeljebb kevesebben leszünk. Majdnem biztos vagyok benne. Tehát, hogy egy civilizációs kataklizma az várható.
Volt már egy pár egyébként.
Volt már, hogyne, persze, és volt olyan is, aminek az ökológiai változás volt az okozója. Érdemes ezeket most nem csak történészként, hanem egyfajta jövőkutatói szemmel is tanulmányozni ezeket a folyamatokat, hogy mi az, ami ebből tanulható. És igen, tehát hogy ebben az értelemben szerintem szintén nagyon fontos az, hogy, és itt most nem a fáról van szó, hanem a közösségről magáról. Tehát nekünk azzal, hogy a 10 millió fában sok pici közösség hálózatával működünk. De alapvetően közösségek vagyunk, így is definiáljuk magunkat. Ezzel azért komplexen is gondolkozunk adott esetben, hogyha egy kritikus időszak jön be, akkor erre mi emberileg, mentálisan, szellemileg és közösségileg hogyan tudunk fölkészülni. Hogy ne védtelenül érjen bennünket, hanem ez a folyamatban tudatosan vegyünk részt. Ez is a része ennek a munkának.
Egy nagyon fontos kérdés, még ha valaki szeretne csatlakozni hozzátok, hol, milyen formában teheti?
Hát a 10 millió fának van egy Facebook oldala, illetve minden egyes kis közösségünknek is van saját Facebook oldala. Következésképpen, aki mondjuk mit tudom én, Nagykanizsán él, vagy Kaposváron, vagy Sopronban, a helyi 10 millió fás csapattal érdemes fölvegye a kapcsolatot, de velünk a központi csapattal is föl tudja venni. Van a 10milliófa@10milliófa.hu nevű levelező címünk, ott is elérnek bennünket, illetve hát az interneten van egy oldalunk, ahol aztán végképp a kapcsolatfelvételnek a módja ez formalizált, tehát ott elérnek bennünket, illetve ugyanezen az oldalon, a 10milliófa.hu-n van egy eseménynaptárunk, ahol a nyitott, nagy közönség számára nyitott eseményeink, jön ültetési alkalmaink mind szerepelnek, és akkor mindenkit várunk nagy szeretettel, szükségünk van mindenkire.
Igen, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Nyilván órákig tudnánk még beszélni, mert ez mindnyájuknak szívügye. Nem is értem egyébként, hogy lehet valakinek nem szívügye ez a kérdés, de ez már megint egy másik terület. És hát gratulálni szeretnék mindahhoz, amit elértél. Én tudom, hogy ez óriási nagy munka, és nagyon-nagyon komoly szervezés, és nagyon sok mindent bele kell ebbe tenni, és hát köszönjük nektek, hogy vagytok, mert
nagyon
hogy ez mindnyájunk
érdeke. Nagyon szépen köszönöm a csapat nevében.
Köszönjük, és hát el kell, hogy búcsúzzunk, ezzel véget ért a Kávézó a világ végén. Tudjátok, szombaton 10-től délig ismétlünk, és mindent teszünk föl becsülettel az összes podcast platformra, tehát meg tudjátok mindegyiken nézni, úgyhogy hallgassátok vissza az adást, ha esetleg szeretnétek újra hallgatni, vagy nem hallottátok volna az elejét. Köszönöm szépen, jövő héten találkozunk. Sziasztok!